Köszöntjük kedves hallgatóinkat, ez itt a Hutcast, az iru.hu Star Wars hír és vélemény portál podcastja. Itt ül velem Káros István főszerkesztője,
sziasztok.
Valamint szerzőnk Szeglári Zoltán.
Sziasztok.
Én pedig Földi Bence vagyok, a portál főszerkesztője. A múltkori adás kritikán alul hangminőségért most kérünk elnézést, most próbálunk egy másik módszert és technikát kipróbálni, reméljük, hogy ez jobban fog majd elsülni.
Hanem azért is elnézést kérünk.
Ami még fontos, ilyen szolgálati jellegű bejelentés, hogy ez már a Hutcast 10. epizódja. Volt kollégám, újságíró kollégám, Póli Ferenc, aki így szokott beköszönni a Meti Heteor podcastban, amelynek ő a társházigazdája. Egy podcast workshopon azt mondta emlékeim szerint, hogy ha egy podcast megéri a 10. részét, akkor jó eséllyel már megmarad, legalábbis hosszabb életű lesz. Úgyhogy hallgassatok minket, hogy érdemes legyen csinálnunk magát a Hutcastot. Reméljük, hogy ez az adás is elnyeri majd a tetszéseteket. Ugye hát első körben nyilván a Mandalóriról kéne beszélnünk. Ugye már lement az első évad fele, de hogy kedvezzünk azoknak, akik még nem látták, nem erről fogunk először beszélgetni, hanem a Skywalker koráról. És kezdjük azzal, hogy John Boyega mit sikerült elkövessen. Ugye a sztori szerint, ha jól emlékszem, Abrams azt mondta, hogy valamelyik stábtag a ágya alá, a hotelszobájának ágya alá rejtette az ő párbeszédeit tartalmazó füzetkét, és hát ezt onnan sikeresen eltulajdonították, ami aztán felkerült az eBay-re, vagy az Amazon-re, és még idejében észrevették a dolgot, és sikerült lecsapni rá, vagy hát valahogy eltüntetni ezt a hirdetést. Na erről mit gondolunk? Ja, mert utána John Boyega bevallott, hogy ő volt.
Kétségeim vannak a sztori igazság alapját illetően, mert nehezen tudom elhinni, hogy a Disney és a Lucasfilm rigorózussága mellett ne érné valami komoly retorzió, aki tényleg ilyen komoly pakitel követ.
Na jó, de hát nem rúghatják ki.
Igen. Ez igaz, csak hogy hát a...
Ugye Mark Hamill is mindig ezzel jött, hogy ő bármit spoilerezhet a filmből, mert mi lesz, kirúgják.
Megint a Boyegából teljesen hiszen, míg nem volt ez tiszta, hogy Boyega volt, akkor is arra tippeltem, mert nem mások is.
Hát annyira lökött a csávó, hogy igen. Tehát ezt én is kinézem bőle.
Méltó régen a szíréhez.
Kell ilyen is.
Szerintem jó, hogy tehát amilyen videókat mostanában kirak a social médiában, hogy ő levelet ír Oscar Isaacnek, hogy azért... Csoda, jó haverom vagyok, és soha nem írsz vissza nekem a social médiában, és hogy ezért most levélben fordulok hozzád, és akkor én csodálatos vicces kis klip. Tehát, hogy kellenek ilyenek.
Igen, igaz.
És lehet egyébként, hogy ez a sztori nem igaz, csak a reklámkampány része, hogy így is úgymond generáljanak figyelmet.
Hát még olyan, mint a Marvelnél a Tom Holland-nákra szaló dolog, hogy egy ideig ugye nyilván valóban kitartotta, azt utána belekalkulálták ezt, hogy Tom Holland oszta meg majd utána a címet, vagy rá is játszanak utána már.
Persze. Tehát ezért szerintem egy bugyuta, de marketing szempontból akár jó
sztori is. Ezt a utána, mert hogy na hát mit csinált a Boyega. Majdnem kisvilágot, majdnem van a
láthatóképzet. Igen.
És tényleg még a személyiségéhez is így kihető is.
Igen. Tehát egy lökött figura, simán kinézem belőle. Aztán, ami még érdekes a Skywalker korával kapcsolatban nyilván, hogy befutott végre a nemzetközi előzetes is, valamint meg annyi tévészpot is volt, amikben egy-egy apró új képkockát azért láthattunk. Ugye hát lassan már az egész filmet látjuk. Nyilván ezzel szoktak poénkodni, de van benne néhány olyan momentum, ami érdemes lehet a megemlítésre.
A Claude felirestén.
Például Claude, ugye...
Izgalmas.
Igen.
Bár ki kellett fúrni utána, mert először nekem nem tűnt.
És nekem se tűnt föl, de aztán ugye én is olvastam a Twitteren, hogy úristen Claude. És ugye van Alex Kane nevű újságíró, aki a Kotorról írt könyvet, amiről mi is írtunk. Aztán ő írt a CH40-be is. Ugye ez a évfordulós véleménycikk sorozatunk volt, és ő hatalmas Claude fan, nem tudom mi, de a Twitteren ő kezdett kicsit elszontyolodni, hogy mi van, ha Abrams végül kivágja, mert hogy ugye nem volt benne az előzetesekben eddig, és hogy emiatt elkezdett elszontyolodni.
A plakátügyben is szóba került Claude, de Claude-ra cserélni.
Igen. És és nagyon, nagyon megkönnyebbült, hogy ott van a Falconon, tehát menne lesz jó esélye a filmben. De hát ugye a Zsivány Egyesülte tudjuk, hogy ami az előzetesekben benne van, az még nem feltétlenül lesz benne a filmben, úgyhogy...
Hát meg beszéljünk másképp kockáról is, mert ugye van az a jelenet is, amikor ott van a lángoló tájvadász, meg a Rének és a Csukjás kapucin is képe, ami nagyon úgy tűnik, hogy az aktor, amit a visszatérne a film. Igen. Legalábbis a növényzet, meg a tájat hasonlítva.
Igen, igen, a háttérben
látunk.
Ami magával hordozhatja azt is, hogy ismét lesz Borg. Ugye ezt már láttuk,
igen,
hogy
igen, igen, igen,
ez a Terbis, vagy
Terbus,
Terbus nevű fickó, ő azt hiszem már bizonyos, hogy benne lesz.
Igen, mert a Falcon felületekén volt,
tehát jó
ha nem ettem meg tudni, akkor, akkor
van. Amiről tudjuk, hogy már nem eszik Borgokat. Tehát, hogy akkor lesz Borg.
Jó esélye. Igen, és egy plakáton is ott szerepel, ugye?
Rémlik ilyesmi.
Igen, egy picbe látszik, és nem tudom melyik plakáton.
És lehet, hogy az pont Terbus.
Igen.
Ugye Terbuszra az érdekes még, hogy egy rajongós rác nevezte el lényegében, ami a Tatooine Sons podcast egyik ifjú titánja, ahol a gyapuka a két fiával beszélget általában, és egy sajtóbeszélgetés volt, nem azt hiszem.
Igen, igen, hiszem.
És a Ryan Johnson kérdezte, hogy mi a neve annak a pornak, aki ugye hát középpontba kerül a nyolcban, és azt hiszem visszakérdezett a Johnson, igen, hogy hát mi legyen a neve, vagy ja. ő mit gondol, hogy hívják, és akkor bemondta, hogy Terbus. És akkor nagyon sokáig ugye nem tetszett a Johnsonnak, de hogy nagyon sokáig nem lehetett tudni, és akkor
az IDV-nek a igen. Star Wars Adventures képregényében
lett hivatom
egy hónapja kb.
Igen. Igen. Szóval egy rajongó srác elnevezte a Star Wars egyik karakterét, ami azért nem rossz.
Igen, igen, igen.
Igen, és a Tatooine Sons podcast azóta minden egyes Facebook oldali posztjában lehet stegeli, hogy Terbus is Kánon. Szóval Kánon a Terbus.
Na, ha már Terbus, akkor ugye említsük meg a másikat is, aki így jöhet.
Ugye Wicket. Mert hogy volt egy ilyen, hát ilyen behind the scenes videókból lett összevágva egy ilyen képsor. Én magam egyébként nem láttam, mert nekem már annyi kontentja, hogy nem, már nem tudom elkülöníteni, hogy mi az, amit láttam, mi az, amit nem, de Twitteren képként láttam, hogy ugye Warwick Davis, idős Warwick Davis, vagy legalábbis napjainkkori Warwick Davis evok jelmezben nyúl éppen egy olyan fejfedő felé, ami Warwickra, vagy mi a Wicketre hasonlít, és ugye hát jóval őszebb bundájú, tehát lehet, hogy pont Wicket.
De azért az eléggé lehet, én mikor láttam a videót, és a partért, tehát nem csak a kifejezetten a filmek forgatási háttérmunkái látszanak, hanem hogy egy rajongói rendezvény, akár simán lehet, hogy a Marvin Davis valamelyik szerepésre öltözze újra.
Igen, nekem az nem rémlik. Ráadásul akkor miért egy idősített Wicket lett.
Hát, mondjuk ez igaz.
És ugye hát azt tudjuk, hogy az Endor egyik oldjára elmegyünk, igen. Tehát könnyen lehet, hogy...
Ne népes megállapodott a jó rendiket.
Hát, vagy legalábbis az evokok már most, hogy a új köztársaság hősei az űrutazással is megismerkedtek, és akár az Endor rendszeren belül
ütöttek. Vagy legyen kitaláljuk, hogy végre egy régi szövetséges törkkel segítséget kérni, és amikor mindenki Endort várja, akkor miket lesz
a... És miket felbukkám, hogy hát srácok, jöttem
meg mentani a velem. Itt vannak a úgyhogy lehetünk az első rendnek.
Ismét megmentjük a galaxis nektek, ti szarháziak.
És ismét megesszük a rohamasztagusokat.
Igen.
Úgy hallottuk, hogy megint sokan vannak.
Ugye vannak arra vonatkozó teóriák is, hogy akár Baby Yoda is valamilyen formában felbukkanhat, vagy legalábbis a Mandalori. Ugye ehhez kapcsolódik, hogy a Mandalori sisakja és fegyvere a Galaxy's Edge-ben már megtalálható, amire hát István azt a csodálatos kommentet tudta küldeni nekem, hogy RIP. Tehát könnyen lehet, hogy ő már nem él, mondjuk a 9. rész idején, de Baby Yoda akár élhet, és menő lenne egy mandalori páncélos zöld fülek kilóra, tehát ez simán elképzelhető lenne, és ez magyarázna azt is, hogy a mandalori miért ilyen időpontban kerül.
Elfogadhatni a teljes másik évot, akkor, hogy kiderülne, hogy valóban nem ő a mandalori, vagy is.
Hát ki tudja, mert könnyen lehet, hogy nem akkor hal meg a Mandalori, hanem tudom én, 20 évvel később. Bármi lehet. De ha már Mandalori, akkor innentől spoileresek leszünk a Mandalorival kapcsolatban, úgyhogy aki nem látta, az csak az utolsó néhány percre tekerjen majd át. A Mandalori, az évad felénél járunk már, hogy tetszik eddig a sorozat. Az együtt nézve a négy rész. Most ne elemezzük a harmadik negyediket, amiről még nem beszéltünk, hanem így egybe. Csak így röviden.
Nekem az mindenképpen nagyon tetszik, hogy egyrészt milyen jól megfogja szerintem az új köztársaság kezdetének a világát, ezt a nagyon instabil és főként a kisember szempontjából eléggé bizonytalan és veszélyes világ. Ahol ráadásul még azt se lehet tudni olykor, hogy hát voltak éppen kik vannak egy táborban. Nem bízhatsz meg a főnöködben, sem meg a munkatársaidból is egy csomó esetben.
Hát ehhez mondjuk nem kell Star Wars világa, de mindegy. De például erre tök jó utalás, hogy ugye amikor a Griff Karga mondja, hogy hát mi lesz a Kovan, mondod az új köztársaságnak, hogy itt vannak a birodalmiak, és akkor így annyit válaszol, mondom, jó vicc, majd pont a peremvidéken fognak az új köztársaságiak tenni bármit is.
És nagyon szépen itt ilyen kiszólásokkal gyakorlatilag, olyan észrétlenül, tehát jó, nem is szépen tánták bele, de hogy nem az a fájbarágyúsokkal, hanem ilyen finoman ezeket a dolgokat.
Igen, emiatt szerintem a filmeknél jobb. Ebből a szempontból legalábbis, hogy hát ez már tényleg annyira a rajongóknak szól, hogy a rajongók tudják minden rétegét úgymond megérteni.
Igen.
A filmeknél ugye nagy közönség a cél alapvetően, nyilván a Mandónál is, de ez egy inkább
több idő van kiszervisz.
És például ezért az én barátnőm nincs elalajava ettől az egésztől. Ő is szereti a Star Wars világát, de gondolom, hogy egy csomó ilyen utalást ő nem vág egyből, és emiatt neki nem ad annyit. Tehát a rajongóknak nyilván ebből a szempontból többet tud adni.
És befipantja az ember, be kell valljam, hogy...
Igen. Te nem voltál annyira
beállt. Én nem voltam elsőve, de... Én azért jobban vártam a mindenképp, amikor kérdezted a 9-et, de azért nagyon befipantott.
Igen.
Ugye a harmadikosan begyorsult. Nem vártuk az első két rész után főleg, hogy ilyen tempójukat kapcsolnak, most viszont nagyon szépen átváltottak egy nagyobb sebességre.
Én vártam, vagy legalábbis reméltem. Ugye a harmadik és negyedik részt is női rendezők készítették, Deborah Cho és Bryce Dallas Howard. Külön-külön a két rész, hogy tetszett, tehát a harmadik és a negyedik.
A harmadik az zseniális, de mindenki egyetért vele, hogy amit hirtelen láttunk a Mandu kultúrából, meg ebből a törzsből, meg a szereplő hátterük nagyon jó. Nekem a negyedik is nagyon tetszett, ahogy kicsit volt egy ilyen váltás, klímaváltás, meg nézőpontváltás, az is nagyon érdekes volt, hogy kizúrott lépni ebből a vesztemből, és kicsit elmenni egy másabb irányba.
Teljesen más például az operatőri munka is. Sokkal színesebb a lehet, hogy ennek van egy olyan szerepe is, hogy a Mando sztoriában, ugye ebbe ő egy ilyen beszürkült fejvadász volt, csak sorra-sorra csinálta a melókat, hogy a törzsét tudja támogatni, és most ebből kiszakad, és lehet, hogy az, hogy látja, hogy ezen a világon kívüli világ milyen, az egy sokkal színesebb képi világot hoz magában. De ez...
Megvan az elejétől, hogy már a Quillnak is felajánlja, hogy na, akkor munkát ad, mindent. Tehát van igény neki arra, hogy emberi kapcsolatban, nem olyan, mint szerintem stereotíp, akár az a fejvarát, aki csak magának és...
Igen.
Hanem,
nem egy bizony.
Szívesen dolgozna a csapatban.
Igen. És tűnik, hogy legalább egy tagja van már a csapatának, de talán hamarosan kettő.
Igen. Hát meglátjuk.
Meglátjuk.
Zoli, harmadik rész, negyedik rész. Ugye a harmadik az gondolom neked nagyon tetszett, hiszen
eltaláltad.
Mandalore az neked szívecsicske.
Ad egy, ad kettő pedig, hogy a Herzognak az alakítását, mint a kliens, nagyon tudtam díjazni.
Viszonylag zseniális.
Viszont kevés idő jutott neki, de látszik, hogy nem hiába egy nagy maestro, tényleg egy nagyon nagy színész. Az pedig, hogy a...
Valószínűleg nem is utoljára látjuk.
Nagyon valószínű, de lett. Ő még csak ott se volt a sugárvetője a hősünknek. Valószínűleg szerencséjére egyébként.
Vagy hősünk szerencséjére, ugye?
Ja, két tud. Az minden esetre, hogy hát kicsit beletekintettünk ebbe a posztbirodalmi világba, néhány apró utalásra sok mindent elindítottak. Tényleg sejtetik, hogyha majd lebegtetik Gideon Moffnak a karakterét, hogy az adott esetben egy ilyen nagy birodalmi hadúrhoz is be lehet csatornázva a kliens, illetőleg valami egészen komoly projekt folyhatott volna a gyerek kapcsán.
Hát valószínűleg folyik, csak meglátjuk, hogy ez
hogyan alakul ez.
Igen. Ugye attól is függ, hogy mit sikerült elérni, vagy kinyerni a gyermekből. Ugye azt mondja az orvos, Pershing, hogy ő megóvta. Aztán, hogy ez most valójában mennyire valós, meg hogy mit sikerült megtudni, úgymond a gyermektől, vagy ből, az kérdés.
IMDb-t nem egy megtudó forrás. Minden esetre érdekes, hogy Gideon Moffot amúgy, azt mondja, a hetedik műsor írja.
Én is azt gyanítom, hogy ő csak az évad végén.
Ugye, de volt a másodikban. Tehát, hogy lehet, hogy kicsit tovább beindult abban a részben.
Lehet,
hogy hamarabb persze.
Negyedik rész?
Negyedik rész kapcsán a Pisti utalta, hogy kiléptek a western világból. Én érezni vőltem egy áthallást, hogy kicsikét a hétmesterlövész, illetve a hét szomadályi világban. Különösen a japán is földek hangulata jött vissza ezzel
ez kapcsolatban. Teljesen egyértelmű, hogy ez a párhuzam, és ugye nekem pont ezért nem tetszett, mert ez már egy annyiszor lerágott történet, még ráadásul a Star Wars-ban is megtörtént, ugye a Clone Wars-ban volt egy ugyanilyen rész, hogy helyeket felszerelték, meg
kiobították. Többször is előfordult, hogy a földi kiképeznek a
ilyeneket. Tehát ez már egy annyiszor lerágott csont volt, hogy nekem pont ezért nem tetszett annyira a negyedik rész. Viszont azt tudom értékelni, hogy ez megint ugye elindít egy új sztori vonalat, ami és nyilvánvalóan erre a helyszínre is vissza fogunk térni. Ugye Füle Miklós szerzőnk írta ezt a Holokron csoportban, hogy szerinte ezzel a helyszínnel vagy a nővel fogják megsorolni valamilyen módon a Mandót.
Az is egy nagyon jó kérdés, hogy hát hogy ez a fiatal özvegy asszony volt az egyszerű ember a faluban, aki tudott fegyverrel bánni, de katonákat megszégyenítő módon.
Ez valószínűleg ki fog derülni. Tehát ez nyilvánvalóan egy olyan utalás, ami későbbiekre jól fog jönni.
Még teszünk a T-Rex AT-ST-ről is folyamatot.
Hát igen,
egy elég merő. Úgy tűnik, azért nem elég néhány maci, hogy szépen ilyet, vagy a macik voltak nagyon erősek, hatékonyak,
igen. Igen, a kis vietkongok, ugye.
Igen.
Nekem, ami tetszett abban, ebben egyetértek Miklóssal, szerzőnkkel, hogy végre azt láttuk, hogy ez egy hatékony fegyver.
Igen.
És ha jó kezekben van, és nyilván a terepviszonyok stb. Megengedi, akkor ez egy elég hatékony dolog. De egyébként relatíve itt is könnyen elintézték. De hogy végre láttuk azt, hogy azért ezzel lehet írtani, ha kell.
Eleve, ahogy ugyebár a Karagyunktól is megtudjuk, hogy hát ő látta, hogy ez ilyen eszköz hogyan intézel egész osztagokat percek leforgása alatt.
Igen. Másik előtt már fotografoztak, amiről szerintem én nem láttam, hogy valahol értekeztek volna. Igen, javítsatok ki. De hogy itt voltak ezek a kvantumíniak, ugye?
Igen.
Az első rész meg a Niktók.
Igen.
Ugye mind a Niktókat, mind a kvantumíniát láttuk Jabának a strepjében.
Igen.
És ugye ezt tudjuk, hogy miután a Jabba meghalt, lett egy hatalmi űr, ezek a kis beosztott népek, akkor elkezdtek mozdulni.
Jó, de alapvetően ezek a népek mindig meghaduratnak.
Jó volt, csak olyan, hogyha ez is már annak a következménye, hogy itt most
előfordulhat.
Be a hatalmi űr szépen.
Nyilván jó lenne tudni, hogy a Sorgan bolygó, ahol a negyedik rész játszódik, hol van.
Igen.
Még nem tudjuk. Nyilván jó lenne tudni, hogy az Arvala 7 bolygó hol van.
Igen, meg is látogatnád, hogyha tudnád.
Hát csak nyilvánvalóan. Meg hát jó lenne tudni azt is, hogy ahol a Mando a munkát szerzi, az a bolygó, aminek még a nevét nem tudjuk, hogy az hol. Mert nyilván ez mind peremvidék, de a peremvidék azért elég van.
Igen.
Kicsit. És ha mondjuk a Tatooine-hoz közös dolog lenne, akkor ez a teória, ez még inkább ülne. Kanyarodjunk vissza egy kicsit a harmadik részhez, mert hogy itt felbukkant egy Heavy Infantry Mandalorian.
Nagyon menő karakter.
A kredit, vagy hát a részvégi státista alapján egy Paz Vizsla nevű fickó, ami lehet elírás, Matt Martin is erre tippel, de nem tudja megerősíteni. Vagy az a Vizsla valójában. És hát itt Istvánnak adnám át a szót, mert hogy volt egy exkluzív kikerüljön.
Így van, ugye...
Az is kiderült nem sokkal később, sőt, már jó a hamarabb is, hogy a karakternek a dizájnját egy bizonyos Brian Mátyás nevű látványtervező készítette, akinek a neve ugye erősen magyarosan hangzik.
Hát ugye Matthias, vagy nem tudom, hogy kell ezt angolosan ejteni, ő se tudja, hogy hogy kell magyarosan
szólni. Szóval mi fejezzük Mátyásnak, hogy csak felépített igazunk nem neki.
Innen is üdvözöljük.
Igen, hogyha hallja és nem érti.
Igen.
Mert ugye ő már nem magyar, de a dédszülei azok magyarok voltak, az apai dédszülei, és mi nem is jár Budapesten, ezt is tudjuk, de szeretne.
Igen.
Egyszer.
És... Ha nagyok leszünk, meghívjuk.
Igen, igen. És ugye ő masszívan része ennek a projektnek, az interjúzatát tudjátok olvasni a ziro.hu-n. Nem csak ezen dolgozott, hanem Galaxy's Edge-en, vagy éppen a Star Wars Uprising játékon, tehát eléggé wow. Alaposan
belőzött.
Igen.
És ugye a Mando projektben azért elég sokféle lénynek adja ő a látványát, legalábbis
gyakorlatilag a Quillon és a kisorán kívül szinte mindenkinek.
Hát lényegében igen.
Úgyhogy elég ér.
Tehát az összes Mando például az ő látványvilágán alapul, ami azért a címszereplőnél meg a fegyverkovásnál. Tehát, hogy azért fontos figyelni.
Hát meg ezzel Karadun, Grief Karga, neki is a dizájnjukban azért ő közreműködött elég alaposan.
És ha már Mando, ugye sok új info kiderült az ő származásáról egyrészt, másrészt a Mandalori törzsről is. Ugye a sisak levétel szabályáról és egyebekről volt szó.
Igen.
Te miket szúrtál ki István? Mert emlékszem, hogy te mondtad, hogy itt azért sok mindent megmagyarázott.
Ugye, tudjuk, mi ez a foundling vagy talált dolog, és az is most már biztosan egyértelmű, hogy nem is volna az, hogy a főhősünk nem Mandalori származása szempontjából,
igen,
hanem csak befogadták. Én nyilván sokan a Twitteren is kérdezősködtek a zsaklevételt, hogy most akkor hogy eszik, meg ilyenek. Igen. Megláttuk egyik részt, hogy eszik.
Na mondjuk ott én nem értettem azt a jelenetet. Tehát, hogy az ablakon kinézve eszik, és leveszi a sisakját. Tehát most akkor ez így, hogy... Tehát az ablakon be is látni.
Lehet, hogy jönnek az árnyék viszonyok. Több kutatóbb is építkeznek hát így, na. Hogy...
De azt megmutathatták volna, hogy mondjuk csak a keze látszik az ablakpárkányon, az ő meg nem.
Na, ebben igazad van.
Tehát nekem ez fura
volt. Nyilván a lényeg az volt, hogy menjen át, hogy tud enni.
Igen.
És kap levegő.
És ugye az is érdekes, hogy ez az Omera nevű nő, aki ugye nagyon jól lő, ő megpróbálta levegni.
Igen.
De nem hagyta. Sőt, ott be is könnyezett. Legalábbis a hangja alapján úgy tűnik, hogy ott elég
érzékeny. Igen. Hát meg ugye mi szintén ez a szabály, ez a törzsés, nem egy általános mandó szabály. Mondjuk sokan gondolták, hogy a nagyírtás után alakult a szabály, hogy a kínlődő mandolinak ez a reakciójuk. Viszont azt mondja a főhős, hogy gyerekkora óta nem veszik fel a sapot. Ami ugye nyilván korábban van, mert Sabine Wren, Bo-Katán, ők leveszik még
a levesbe. Hát ez klónháború. Tehát a gyerekkor az
klónháború. Klónháború, tehát valamikor a birodalom irányban, amikor ugye először sapot vehet föl. Vagy még a háborúk idején.
Ugye azt látjuk, hogy nagy, tehát ugye azt mondja a Mando, hogy nagyjából az abban a korban, amikor a gyerekek játszanak udvaron, vagy faluban, abban a korban vette ő fel a sisakot, és hát amit a visszaemlékezésekben láttuk, amikor kovácsolták az ő páncélzatát, hát nem sokkal fiatalabb.
Igen, és ez a két opciót tudok most felvetni, fel lehet, hogy harmadik lesz. Egyrészt ez egy annyira tradicionális text, ahogy még hozzá képest previsban is liberális.
Ez simán előfordult, én is ezen gondolkodtam, hogy nagyon kemény vonalasnak tűnik ez a
szakta. A másik ötlet, hogy ez a törzs, az a klán nélküliek törzs, de ezt pont a Viszlának a karaktere cáfolja meg, hogy azért máshoz szabályok, mert neki még bizonyítani kell azt, hogy ők
nem biztos, igazi mandók. Nem biztos, hogy cáfolja, lehet, hogy nem maradt más Viszla. Vagy Viszla. Tehát simán lehet, hogy ő egyedül maradt, és nem volt lehetősége vagy alkalma, úgymond, újra alakítani
a saját. Mégis más a Viszla meg a Viszla.
Még az is lehet, mert ugye a legendákban ez két külön dolog volt, ha jól emlékszem.
Vagy legalábbis keverték a fejét szerintem.
Vagy az is lehet adott esetben a különböző kultúrákban a rabszolgák felszabadítása kapcsán létezik ilyen jelenség, hogy kicsit módosítva kapja meg a felszabadító, vagy a közösségbe beemelő nevét. Uh-huh. És adott esetben ennek mintájára, hogy aki fundlingként beveszi, amelyik lámból van, annak módosítva kapja a nevét.
Ez tök érdekes, igen, meg lehet, hogy akár egy previsla volt, aki még ezt a másik vizlát felemelte.
Tényleg.
Illetve Previsloten a pasztvíz.
Igen, igen, ez vicces, hogy paznak hívják, mert szerintem ez a múlt időre utal, de hát
és már biztos reklámoztuk be, hogy a említett Lemikinek lesz majd egy feltáró cikke, összefogó cikke a vizslákról, vizslákról.
Kiderült még ezekből a részekből, hogy a gyermeknek mi a neve. A harmadik részben említi először fiúként, híként utal rá a Mandó, és utána a negyedik részben végig.
Hát de konkrétan,
igen, meg először a Vinta nevű kislány, Omera lánya nevezi fiúnak. Ami, hát valószínűleg egyből lejön annak, aki ebben a világban él, mert hiszen ő nem látott soha jó eséllyel ilyen lényt, és mégis egyből tudta, hogy fiú. Tehát ez szerintem egy érdekes dolog, hogy ez így derül ki, tehát hogy úgy van végül is közvetve. Utána később nevezik Bojnak. De mi lehet, van-e ennek egyáltalán jelentősége, mert ugye azt tudjuk, hogy tele van erős női karakterekkel a sorozat, de azért a leginkább két főszereplő férfi. Vagy hát, mindenő. Tudom, hogy egy Yoda fajú az mennyire férfi.
Ugye sokan elkezdték ezt, hogy jaj, Yodának a gyereke, Yodának a klónja, akármi, remélem, egyik sem fog megvalósulni.
Én is egyetértek.
És akkor csak éppen a férfiú, mert mindig jobb, tehát egy jobban
a gyapa-fiú kapcsolat jobb, mint egy gyapa-lánya.
Hát nem, nézzük meg szerintem ki jár le a bajlós árnyakban, hogy mindig csak egy nézőbaráttal be, egy gyoraszerű gyerek,
ugye, mint egy gyerek. Ugye Yaddle dizájnja az egy korai Yoda dizájnból lett, hát olyan is.
Igen.
Úgyhogy egyébként én ezt, most ez egy mellékvágány, mert mellék komment, hogy én ezt soha nem értettem, hogy egy már kidobott konceptártot azt mélyre menünk vissza folyton. De hát rengeteg ilyen Ralph McQuarrie-féle látványterv van, ami nem jutott el odáig, hogy a filmbe bekerüljön, de azért felhasználták egy csomó másik helyen. Van köztő néhány nagyon jó, van köztő szerintem nem annyira jó, sikerült is.
És majd lehet, hogyha most ugye megfelelőkeztetokat lerendezik, vagy jönnek majd a felhasznált Duck Chiang konceptártól.
Az előzmény trilógiában rengeteg konceptárt volt, amit fel lehet ismét akár használni, és azért eltelt addig már ő 20 év. Mandalori kapcsán nem tudom, hogy még bennetek ragadt-e valami, én már csak egy dologról szeretnék beszélni.
Nem akarod benne.
Nagyon jó. Akkor arról, ami megosztotta kicsit a rajongótábort, hogy hát Rian Johnson azt nyilatkozta, hogy ő szívesen rendezne a második évadban, mert egyébként járt az első évad forgatásain, és sikerült elszpoilereznie, hogy a második évadban benne lesz a gyermek. Kösz, Rian! Szóval...
De sokan megnyugodtak szerintem.
Igen, nyilván. És ezt is el tudom képzelni, hogy ez is a marketing stratégia része volt. Mindettől függetlenül mit szólnánk hozzá, ha Rian Johnson rendezne.
Örülnék egyértelműen.
Én pozitív benyomást tett rendezőként, úgyhogy én örülnék.
Na, ezért kapni fogunk a hallgatóktól. Egyébként van tévésorozatos rendezői tapasztalata, ugyanis Breaking Bad epizódokat rendezett egyebek között.
Én ugye nem néztem, de én azt láttam valami kommentból, hogy dicsérték a rendezését.
Egyébként én az nem szeretem, amikor egy sorozatban rengeteg fél rendező van egy évadon belül, de hát ez ízlés dolga.
Hát majd a Kenobi, egy rendezőre.
Majd a Kenobi.
Méghozzá ugye Deborah.
Ugye nekem a sorozatok non plus ultra, ez a mafiózók volt, és ott évadokat ugyanazok a rendezők lenyomtak, tehát hogy volt persze ott is olyan, hogy egy évadon belül többféle volt, és ott nem annyira érződött, de például a mostani Mandalori sorozatnál szerintem azért érződik, hogy mások csinálják. Nekem például a negyedik rész azért sem tetszett annyira, mert kicsit, hát nagyon, nagyon tévés szaga volt már. És itt most nem a Skywalker szagára gondolok. De mindegy, az a lényeg, hogy mi örülnék neki. Én egyébként azért is örülnék, mert hogyha a Mandalori esetében Ryan Johnson letenne egy olyan részt az asztalra, ami eldobná az agyát mindenki, akkor azzal a respektjét egy kicsit sikerülne.
Akkor azt mondanák a Twitteren meg a Facebookon, hogy mert nem ő írta. Mint egy Lukasnál is, hogy jó rendetőben nem rossz mondok, hogy író meg a többi.
Deborah Chow esetén is előjött ez, hogy hát jó, mert csak rendezett. Hát,
mert... Mindig lesz egy kifogás.
Persze, de szerintem azért ott sok ember, aki nyitott arra, hogy megváltoztassa a véleményét, mondjuk így, az meg már meg tudná változtatni, mondjuk, vagy átgondolná a helyzetet. Tehát én ezért is örülnék neki, mert abban biztos vagyok, hogy fasz a rész nem lenne. Bocsánat. Jó, akkor a Mandó azt szerintem most
megbeszéltük.
Igen. Ugye pénteken jön a következő rész, aztán utána még egy péntek, aztán egy szerda, és aztán péntek, és vége az évnek. Igen. Ugye a szerdai rész pedig a magyar premier napján lesz. A Skywalker-kor a magyar premierjét.
Tehát egy merülti nap, amikor valójában premier.
Hát a valós nap. Igen, tehát a premier előtti vetítések napján 18-án. Tehát az azért is érdekes, mert ugye az a rész, amit szintén ugye az a Deborah-féle epizód, ami nél gyanítják sokan, hogy abban lesz valami olyan utalás, ami a Skywalker korában is előjöhet, vagy azért aznap.
Hát főleg akkor, hogyha a Gideon Moffos, Grödalmi, Hadúr dolog, akkor jönne elő, vagy ott gondolkoz neki teljesen.
Igen. Ami még fontos, hogy a most pénteki epizód B. Filoni.
Igen.
Hogy lehet, hogy megint lesz Lottmacska.
És ebben lesz ugye a Mindaván féle karakter.
Igen. A sivatagi óka. Jó. Még két apróság van hátra. Az egyik, hogy Zsivány 1-es VFX szakembere, aki dolgozott a filmen, meg rengeteg Marvel filmen, stb. Besegített a Vader egy rajongói film munkálataiba, amivel jó eséllyel, hát az biztos, hogy magyar rajongói filmként ez az első olyan, hogy effektív Star Wars-on dolgozó szakember részt vesz, de én azt is el tudom képzelni, hogy ez világviszonylatban is lehet, hogy az első, ennek nem tudtam utánézni, de lehetséges. Azt mondta nekem a Szabolcs egyébként, hogy storyboardokra volt némi ideje. Most rengeteg saját projektje is van, meg munkája, úgyhogy most másra nem nagyon lesz egy darabig, de hogy ennyit hozzá tudott járulni a projekt sikeréhez.
Nagyon komolyan veszik, nagyon sok, nagyon kemény munka lehet ebben a projektben, meg látjuk, hogy próbálnak minél magasabb színvonalút hozni.
Hát és sok pénz is van benne. Ugye nyáron, amikor interjúztam velük, akkor 10 milliós költségvetésnél jártam. Ez azóta valószínűleg tovább nőtt.
Kíváncsi vagyok, hogy fog ez elterjedni a világszintre, majd hogy fog ez megjelenni mondjuk.
Hát ők szeretnék, kétféle tervük volt, legalábbis nyáron, amikor beszéltem Varga Dezső Dedivel, a rendezővel. Az egyik az, hogy magyar feliratos verziót mindenképp kell csinálni, angol feliratos verziót mindenképp kell csinálni, de az angol szinkronon is gondolkodnak, ez nyilván pénz meg szakember kérdés alapvetően. Viszont a Vaderrel kapcsolatban még az egy érdekes információ, hogy lesz december 8-án az első Galaktikus Családi Nap nevű rendezvény a Chili Művelődési Központban, ez a 20. kerületben, Pest Erzsébeten, a Nagy Győri István utca 4-6 szám alatt található. Hát úgy volt, hogy mi is megyünk, a Zero.hu ügyileg, de Istvánnak közbe jött valami, nekem is úgy volt, hogy valószínűleg nem fogok tudni menni. Végül a Holland Krónikás podcastra azért valószínűleg ott leszek. És akkor így viszem a Zero.hu-s molinót, meg hasonlókat, szóval lehet majd Zero.hu-s témákban is velem beszélgetni. De sok minden más is lesz ezen a rendezvényen. Az egyik az, hogy a Vader rajongói film előzetesét ott fogják bemutatni, ami hát a legutóbbi előzetes az tavaly nyári volt, tehát ideje most már valami olyat mutatni, ami azért a sztoriról se lárul majd valamit. Ugye hát nagyon sok mindent írtunk már a Vader rajongói filmről, ezt érdemes megnézni a Zero.hu-n. Ami még lesz ezen a rendezvényen, például Simon Zoltán grafikus, akinek ugye az művét a Celebration-on. Meg lehetett vásárolni, és ki lehetett, hát ő volt az egyik, ő volt a legelső olyan magyar művész, akinek a rajongói plakátok közé beválogatták a művét, és meghívták a rendezvényre. Erről is vannak cikkeink az iro.hu-n. De hát sok minden más is lesz, cosplayesek, figurafotósok, különböző más Star Wars-szal kapcsolatos projektek, és hát én is ott leszek, mint mondtam. Valószínűleg a sárga még szóló Two Happen fórumban fogok majd virítani. Van egyébként egy Holnet Kronikákról spólóm is, úgyhogy lehet, hogy a színpadon azban leszek, de aztán majd tudom, hogy lecserélem, hogy könnyebb legyen megtalálni.
Sztára a lűrök.
Könnyebb legyen megtalálni, meg igyekszem én is majd körbejárni, beszélgetni emberekkel, stb. Stb. Úgyhogy ez lesz december 8-án, gyertek majd. És hát igazából ennyivel készült most ára. Uh-huh. Rövidebb adás volt. Nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattatok minket, és köszönjük szépen az Empathy Café és Bistrónak, valamint a Vöröskeresztnek, hogy helyszínt adnak a podcastnak. Fontos kiemelnünk, hogy itt az Arany János utca 31-ben, ahol az Empathy és a Vöröskereszt székháza is található, két hetente csütörtökönként véradást is szerveznek. Gyertek vért adni, mert segíteni menő. Köszönjük továbbá Balogh Ferencnek, az ATV és a Véder egy rajongói film zeneszerzőjének, hogy elkészítette a Hutkast intróját. A Hutkastot megtaláljátok a Spotify-on, az Apple Podcast-en, a Google Podcast-en, az Overcast-en és más podcast hallgató applikációkon, valamint természetesen minden adás kikerül az iro.hu-ra is. Amennyiben támogatnátok a munkánkat, értékeljétek a podcastot, ahol erre lehetőség nyílik, illetve keressétek fel az iro.hu/támogatás oldalt. Köszönjük még egyszer, és szervusztok!
Sziasztok!
Sziasztok!